Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket karácsony ünnepén, karácsony ünnepi igéivel, az evangéliummal, ami János evangéliumának első fejezetében a 14. versből Jézus születésének a történetét, illetve annak jelentőségét fogalmazza meg számunkra. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. És karácsony igéje egy profécia is, hiszen Jézus születésekor az Isten ígéretei, amiket sok száz évvel Jézus születése előtt adott, azok teljesedtek be. Ézsaiás könyve 9. fejezet 5. verséből: gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk, az uralom az ő vállán nyugszik, és így nevezik: csodálatos tanácsadó, erős Isten, békesség fejedelme. Én nagyon áldott karácsonyt kívánok a kedves testvéreknek, és annak megtapasztalását, hogy az Isten fia, az Isten éltető jelenléte itt van közöttünk, testélet, láthatjuk az ő dicsőségét, és az, hogy megszületett a gyermek, Jézus, a kisded, és ugye ott lehet középen, ahogy a tegnapi Isten tiszteleten is, az ige hirdetésben is rámutattunk, hogy mennyire fontos, hogy ő legyen középen, ez hozza el számunkra mindazt, amit egyedül ő tud megadni nekünk. Tanácsot, erőt, békességet, hiszen mindennek ő a forrása. Így legyen áldás mai Isten tiszteletünkön. Az evangélikus énekeskönyvből fogjuk énekelni ma az énekeket. A kezdő énekünk a 171-es számú ének. Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és a békének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy testélet igéd új világosságát árasztod reánk. Add, hogy ez a világosság hit által ragyogjon a szívünkben, és tükröződjék cselekedeteinkben. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amely karácsony ünnepének evangéliuma, a klasszikus karácsonyi történet, Lukács evangéliumának második fejezetéből, az első 14 versből a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezet első versétől kezdve. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Boldogok, akik hallgatják, és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Következő ének a 168-as számú ének, aminek a dicsőség mennyben az Istennek. A tegnap az ige hirdetésben az első és a harmadik verset énekeljük, úgyhogy most akkor énekeljük ne csak az első és harmadik verset, hanem énekeljük a teljes éneket, az Isten dicsőségét hirdetve, mint egy angyalseregként, és ezzel az énekkel készüljünk az ige hirdetésre.
Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek viharig.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, ami erre a mai ünnepnapra ige hirdetési alapigeként van számunkra kijelölve, és megírva találjuk Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelében, a második fejezetben, a 11-től a 14. versig a következőképpen. Tituszhoz írt levél második fejezetének 11. versétől olvasom az igét. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, akkor szeretném megkérdezni a testvérektől, hogy hány mondatot olvastam fel az előbb, nem nézzük meg a Bibliában, az
Jó, ha nálad van, de most emlékezetből. Hány mondatot hallottak a testvérek 11-től a 14. versig terjedő részben? Csak egyet? Hát ez egy olyan hosszú szakasz volt. Egy volt? Nem? Több volt? Kb. Mennyi? Vagy három? Úgy tűnt, mintha vagy három lenne. Egy volt. Egy volt. Következő dián látjuk a teljes igehirdetési alapigét kivetítve, és nem csak az, hogy a magyar fordításban ez egy mondat, hanem az eredeti görög szövegben is, mert elkezdődik, és ott, amely a jó cselekedetekre törekszik, ott található a pont a mondatnak a végén. Tehát mondhatom azt, hogy egy nagyon-nagyon hosszú mondatot, egy nagyon összetett mondatot kaptunk igehirdetési alapigeként. Ismerős számunkra ez a mondat? Vagy legalábbis ennek a mondatnak egy része? Melyik része az, ami nagyon ismerős? Melyik ismerős nagyon? Aki bólogat. Az eleje, ugye? Az eleje, megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Hol szoktunk találkozni ezzel a mondattal, azon kívül, hogy benne van a Bibliában? Karácsonyi képeslapokon. Ugye olyan képeslapokon, amin ige is szerepel, ez az egyik olyan ige, ami a karácsonyi képeslapokon visszaköszön. Lehet, hogy mi magunk is írtuk már rá, csak most így hirtelen nem jutott eszünkbe, de biztos vagyok benne, hogy láttunk már ilyet, vagy kaptunk is ilyen képeslapot, amin ez a mondat szerepel. Testvérek, ami engem megdöbbentett most ennek az igének a kapcsán, és úgy nagyon szíven talált, amikor néhány nappal ezelőtt szembesültem vele, hogy ez az igeszakasz lesz a karácsony ünnepi igehirdetési alapigéje, hogy mivel a karácsonyi képeslapokon ez szokott szerepelni, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ezért az én fejemben ezután egy pont van. És úgy rácsodálkoztam arra, hogy de hát itt nincsen pont, hanem mi van utána? Vessző, ami mit jelent? Hogy van még folytatás. Így van. Van még folytatás. Azzal kezdődik, hogy az Isten mit cselekedett. Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Ez a karácsony legfőbb üzenete, ezt hirdették az angyalok, ezt hirdette a csillag, ezt hirdeti az Isten igéje, és bele kiáltja ebbe a világba, hogy az Isten mit cselekedett, azáltal, hogy az ő fia Jézus Krisztus megszületett ebbe a világba, és ezután nem pont van, hanem vessző, mert kell, hogy legyen ennek az isteni cselekedetnek folytatása. És itt az első kérdés, amit szeretnék föltenni nektek, drága testvérek. Nem csak úgy egybe, mint gyülekezet, hanem személy szerint, akik most itt vagytok, és akik rendszeresen jártok ebbe a gyülekezetbe, azok, akik ritkábban tudtok eljönni, azok, akik most bukkantatok föl először ebben a templomban Isten tiszteleten, neked személy szerint, ha felteszem a kérdést ennek az ige szakasznak az alapján, akkor mi a te válaszod erre a kérdésre? Hogy a te életedben van-e folytatása annak, amit az Isten karácsonykor cselekedett minden ember számára? A te életedben megvan-e a teljes mondat? Az a hosszú, az eleje is, meg a következmény is, a vége, megvan-e a teljes mondat személy szerint a te életedben? Én azt gondolom, hogy karácsonykor, aki elmegy és ige hirdetést hallgat, az nem hallgathatja meg úgy az ige hirdetést, hogy jaj, de jó, elmélkedtünk egy kicsit, hogy milyen szép dolgok történtek egykor, meg milyen idilli, meg így úgy amúgy a történet, ami egyébként nagyon nagy dolog, ami történt, de nem kezelhetem ezt úgy távolságtartóan, hogy nekem ehhez az ég egy a világon semmi közöm. Hanem úgy kell, hogy megéljem a karácsonyt, hogy amit az Isten cselekedett karácsonykor, és aminek az örömhírét most karácsonykor is hirdetik a szószékekről, az Isten igéje alapján, annak az én életemben van-e folytatása? Én pontot tettem az Isten cselekedetének a végére? Vagy engedem, hogy az Isten, aki vesszőt tett oda, folytassa az ő munkáját az én szívemben és az én életemben? Gondoljunk csak bele, drága testvérek, az a példa jutott egyébként eszembe, lehet, hogy hallottuk már sokszor, hogy a gyermek születése mennyire átrendezi egy családnak az életét. Ugye, Kriszti, mennyire átrendezte az életeteket? Az első gyermek, meg aztán a második gyermeknek a születése is. Ez nem úgy működik, hogy megszületett a gyermek, és minden ugyanúgy folytatódik, mint előtte. Annak van hatása az egész család életére, mert mindennek, annak a gyereknek a szükségleteihez, ellátásához kell igazodnia. És miről szól a karácsony? Hogy megszületett a gyermek, az Isten fia, és nekünk nem ellátni kell őt, meg babusgatni, meg dajkálni, de hozzáigazítani az életünket. Erről szól a karácsony. Hogy van-e folytatása, hogy teljes-e ez a mondat, van-e hatása? És ez is annyira szíven ütött, ez ma jött velem annyira szembe, hogy hát ha megérkezik egy gyermek, akkor az természetes, hogy átrendezi a családot. Nem természetes. Hány olyan gyerekről hallunk, akit eldob a családja? Ott vannak a kórházban az otthagyott gyerekek, akik nem kellenek a családjuknak, akik nem engedik, hogy az életüket átrendezze az a gyermek. És ha ilyet hallunk, hát minden jó érzésű ember megbotránkozik ezen, és elszomorodik, hogy ez milyen borzasztó, hogy ilyen megtörténhet. De testvérek, hogyha látom a párhuzamot, hogy karácsonykor Jézus születését, a gyermek érkezését ünnepeljük, akkor az nem borzaszt el, hogyha a gyermeket, Jézust ott hagyom a jászolban, a templomban, a dobozban, a karácsonyi csomagok között, és semmit nem változtat, semmit nem rendez át az életemben? Milyen döbbenetes az, hogy ezt hányan természetesnek veszik, nem is botránkozzunk meg rajta, hanem hát igen, van, aki így ünnepel, van, aki úgy. Pedig karácsony valójában arról kellene, hogy szóljon, és arra hív az Isten mindig, amikor a karácsonyi örömhír hirdettetik, hogy átrendezze az életünket, Jézus születése, a megváltó, az üdvözítő Krisztus megérkezése ebbe a világba. És ebből egy nagyon fontos üzenet fogalmazódik meg, testvérek, hogy döntéshelyzetben vagyunk. Mindenki döntéshelyzetben van. Nem kényszerhelyzetben, senkinek nem kényszer. Mindenki szabadon eldöntheti, hogy igent mond rá, vagy pedig elutasítja. De döntéshelyzetben vagyunk, és valahogyan dönteni kell. Az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent. De hatása csak azokra van, akik a minket ben vannak benne. És kiemeltem ezt a két szót, hogy ott legyen a szemünk előtt. A minden és a minket ott van egymás mellett szinte. És ez nem ugyanazt jelenti. Ez a döntéshelyzetet jelenti, hogy döntsd el, hogy melyikbe tartozol. És ugye látszólag, hát a minden az a legtöbb, hát oda kéne tartozni. De a minden az lehetőség, a minket az pedig valóság. És a kettő között óriási a különbség. Mert az Isten üdvözítő kegyelme a lehetőség arra az életre, amit egyedül Jézus Krisztus által kaphatunk meg, a bűneink bocsánata, a szabadulás, az Istennel való kapcsolat megélése, az mindenki számára adott. De csak aki igent mond rá, csak aki elfogadja Jézust, aki befogadja a gyermeket, aki engedi, hogy az a gyermek átrendezze az életét, az kerül be a minket csoportba, akinek az életében valósággá lesz az Isten üdvözítő kegyelme. És testvérek, ez a másik kérdés, amit fel kell tennem ma mindenkinek, személy szerint, hogy te a mindenhez tartozol, vagy a minkethez tartozol. A lehetőségét ismered csak az Isten üdvözítő kegyelmének, vagy a valóságát ismered az Isten üdvözítő kegyelmének. A válasz attól függ, hogy milyen döntést hoztál, vagy hozol. Hogy eldobod a gyermeket, ott hagyod, vagy pedig befogadod. És még mindig maradva itt ennél az elejénél. Egy olyan kép is eszembe jutott ennek az igének a kapcsán, ami a házépítéshez kapcsolódik. Az alappal kezdődik a háznak az építése. Mi az az alap, amit itt az Isten megfogalmaz ebben az igében? Mi az alap, amire építeni kell és lehet? Hogy megjelent az üdvözítő kegyelem. Ez az alap. Ez az alapszint. Ez a kiinduló pont. Ezzel kezdődik minden. Nem csak a mondat kezdődik ezzel, hanem ezzel kezdődik minden. Hogy az alapot az Isten adja meg, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban minden embernek. És mit jelent a kegyelem? Ami tehát alap és lehetőség mindenki számára, hogy az elítélt bűnös felmentést kap a büntetés alól. Hogy amikor majd véget ér a földi utam, és ott vagyok az útelágazásnál, hogy üdvösség vagy kárhozat vár rám, akkor ne a kárhozatba, hanem a kegyelem által az üdvösségbe vezessen az én utam. Az Isten jelenlétébe, az Istennel való közösségbe, ne pedig az Istentől való örök elszakítottság nyomorult állapotába. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, az azt jelenti, hogy ez a lehetőség az alapja mindennek, hogy az Isten felkínálja azt a csodálatos lehetőséget, hogy tiéd lehet az üdvösség. Ez az alap. De aztán, hogyan folytatódik minden? Mi épül rá erre az alapra? Milyen falak lesznek? Mivel telik meg az a ház, aminek a falai felépültek? Na, erről szól a további része ennek a mondatnak. Hogy mire nevel minket? Hogy mit végezel bennünk? Hogy milyen hatása, hogy milyen következménye van a mi életünkben, a mi számunkra, mindennek. A 11. vers, a múlt idő, az alap, a 12., 13. és 14. vers pedig az, hogy ennek a múltbeli eseménynek a jelenben és a jövőben mi a folytatása. Döntéshelyzet, hogy építünk-e rá, döntéshelyzet, hogy milyen hatása van a mi életünkre, és mindez mit jelent? Állásfoglalást, a mindennapok megélését, a jövőre vonatkozó várakozást, és az Úr munkálkodását. A következő tagmondatokat foglaltam össze ezekkel a szavakkal. És hogy mit értek ez alatt? Hát, elsődlegesen állásfoglalásra késztet minket az Isten. Döntéshelyzet az mindig állásfoglalás. Megtagadni a hitetlenséget és a világi kívánságot. Megtagadni az azt jelenti, hogy nemet mondani valamire. Amikor én igent mondok valakire és valamire, akkor ugyanakkor nemet mondok másra, másokra. Az egy állásfoglalás. Világi kívánságok és a hitetlenség, amit itt kiemel a mai prédikációs alapige. Azaz, hitvallásra hív bennünket, szóban is és cselekedetben is. Szájjal is és szívvel is. Hiszen a kettő összetartozik. Nem lehet csak az egyiket. Illetve ha csak az egyiket teszem, akkor ellentmondásba keveredek, akkor hamisság lesz az egésznek a következménye. Nem előadni kell dolgokat, hanem megélni. Megvallani és megélni kell, hogy kihez tartozom, ki az én uram, milyen úton járok, mi az, aminek és akinek hatása van az én életemre. Szóval a karácsony az állásfoglalásra késztet mindenkit. Azt is, aki úgy érzi, hogy nem akar állást foglalni, azzal, hogy nem akar állást foglalni, valójában valahol letette a voksát. Aztán a második dolog, ami szóba kerül itt, a mindennapi életnek a dolgai. Arra ezeket a kifejezéseket használja, hogy józanul, igazságosan és kegyesen éljünk. Mit jelent a józanság? Hát azt, hogy valaki nem részeg, ugye ezt szoktuk elsődlegesen érteni ez alatt a kifejezés alatt, de ezennél sokkal többet jelent. A józanság az tiszta elméjű állapotot jelent. Tiszta elmét, olyan állapotot, ami szermentes. Mindenféle szertől, és ez lehet kémiai, de lehet szellemi, vagy lelki, vagy bármilyen szertől mentes, mert józanul gondolkodik és cselekszik az Isten akaratához igazodva. Hiszen az igaz, az ezt jelenti, hogy az Isten törvényét tartja valaki szem előtt, ismeri az Isten törvényét, és igyekszik ahhoz igazítani az életét. És a kegyes is ezt jelenti, ugye a kegyes az a jól vallásos, vagy jól imádó, így is fordíthatjuk ezt a kifejezést, aki helyesen éli meg az Isten szerinti életet. Ez nem bűntelenséget jelenti, nem azt jelenti, hogy mindig mindent tökéletesen csinál, de az, hogy a szívében tényleg az a szándék és az az igyekezet van, ami az Istent helyezi középpontba, és amikor bukik, akkor pedig hozzámenekül segítségért és változásért. Szóval a állásfoglalás után, amikor el kell dönteni, hogy hova tartozom és kihez nem, akkor utána jön, hogy jó, akkor ezt hogyan éljem meg? Hát józanul, igazságosan és kegyesen. És akkor itt jön a következő, hogy mi van a jövőképpel? Kell, hogy legyen az embernek jövőképe. Hát az olyan nincs, hogy csak élek egyik napról a másikra, hát illetve van. De elég szánalmas is az az élet, amelyik nem lát többet a mindennapoknak a dolgainál, az emberi dolgainál. Hát Pál apostol itt arról beszél, hogy aki arra az alapra elkezdett építkezni, annak van jövőképe. Annak igenis van jövőképe, mert az mit csinál? Várja a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését. Az várja Jézust, hogy megjelenjen és újra eljöjjön. Milyen érdekes ez a szó, hogy megjelenését várjuk. Hát ez szerepelt már ebben az igében, nem? Hol szerepelt? Ezzel kezdődött. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme a múltban. Most élünk, ahogy élünk, és majd a jövőben megjelenik a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsősége. A megjelenés a múltban és a jövőben Jézus Krisztusnak és Jézus Krisztusban, ami az Istennek a csodálatos ajándéka, megjelent és megjelenik, és hogy ez az enyém lesz-e, az attól függ, hogy azon az alapon kezdtem el építkezni, és hogy most ebben a földi életben, a mindennapokban milyen hatása van az én életemben mindarra, amit az Isten hatalmasan cselekedett. Ebben az ölelésben, bennem ez a kép fogalma, vagy ez a kép jelent meg előttem, hogy ez olyan, mint egy ölelés. Hogy az Isten egyik karja, amit a múltban cselekedett, a másik karja, amit a jövőben készít, és azt szeretné, hogy én ott legyek ebben, az ölelő karban. De ez csak akkor lehet, hogyha az a gyermek, átrendezte az én életemet, ha beköltözhetett az én életembe, ha hozzá igazítom az életemet, és nem hagytam ott, a jászolban, a dobozban, vagy nem dobtam el lelki értelemben magamtól. Szóval van döntési lehetőségünk, van döntési felelősségünk, de, és itt érkezek meg az utolsó részhez, az Úr munkájára mindig szükségem van. Mert rajtam is múlik, de nem csak rajtam múlik. Hiszen Isten nem csak akkor kell, hogy munkálkodjon, amikor elvégzett mindent, és most már én ezt magamtól is tudom, mert az Isten kegyelmére, jelenlétére mindig szükségem van. Akármennyire józanul, kegyesen és igazságosan élek, akármi is van, mindig szükségem van az Úr kegyelmére és segítségére. És mi az, amit itt kiemel ebben a szakaszban? Megváltson minket, azaz megszabadítson minket minden gonoszságtól, az én saját gonoszságomtól, amivel a saját életemet és másokét nyomorítom, és mások gonoszságától, bűneitől, amivel nem csak a saját életüket, hanem az enyémet is, meg másokét is nyomorítják. Jézus Krisztusra van szükségünk, hogy szabadulást éljünk át. Nincs az az ember, bárkinek bármilyen hatalom van a kezében, bárki bármit ígér, és bármilyen jó szándékú is, nincs az az ember, aki képes arra, hogy szabadulást hozzon gonoszságból, hanem erre egyedül, ami üdvözítő Istenünk és Jézus Krisztus képes, és a másikra is, hogy megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Elmenni, mosakodni a nap végén mindenki tud, és jó is, ha elmegy, és nem gyűjti a egyhetes koszt magán. Gyerekeknek még meg kell mondani, a felnőtt már jobb esetben tudja magától, de lelki értelemben ezt nem tudom megtenni. Lelki értelemben én nem tudok kimosakodni. Lelki értelemben csak akkor élem át a megtisztulást, hogyha Jézus Krisztus elvégezheti az én életemben az ő munkáját. És hogyan végezheti el? Például, amit ma is hirdet az oltár, micsoda? Hogy lesz úrvacsora, hogy Jézus teste és vére által bűnbocsánatot kaphatok. Hogy átélhetem azt, hogy megtisztít engem az Isten minden gonoszságtól, és letehetem itt mindazt, ami terheli a lelkemet, és nyomorítja az én életemet. Tehát, itt ez a hosszú ige. Ez az ige hirdetési alapige. Az eleje karácsonyi képeslapoknak az igéje. És aztán ott a folytatás. Testvérem, akkor milyen a te életed? Teljes-e a mondat a te életedben? Isten azt akarja, hogy ne tegyél pontot az ő cselekedete után, hanem engedd, hogy ott legyen a vessző, és hogy ő végezze az ő munkáját benned. Aztán miben vagy benne? A mindenben? Vagy a minkedben? Csak a lehetőség a tiéd az Isten kegyelmével, vagy pedig a valóságát éled át az Isten kegyelmének? Az Isten azt szeretné, hogy a valóságát éld át. És aztán mi van a házaddal? Nem a ténylegessel, amit utcaházszámmal be tudsz azonosítani, hanem a lelki házaddal. Kaptál egy alapot? Kaptál egy alapot? Mit építettél rá? Hogyan építkezel rá? Megjelent a kegyelem, és a megjelenő Krisztus meg tudja határozni a te döntéseidet, mindennapjaidat. Isten azt akarja, hogy mindened meglegyen, ami az élethez kell. Imádkozzunk! Drága Uram, köszönöm neked karácsony csodáját, köszönöm neked azt a csodálatos hírt, hogy a te kegyelmed, üdvözítő kegyelmed született meg, jelent meg minden ember számára. De köszönöm neked, Uram, hogy most ezen a karácsonyon nem a klasszikus bibliai történetet adtad ige hirdetési alap igeként, hanem ebből a levélből adtál, ami a jelentőségét talán sokkal inkább elénk hozta, mintha csupán a sztorit olvassuk és hallgatjuk. Köszönöm neked, Uram, hogy elgondolkodtattál engem mindenképpen, és nagyon sokat mondtál nekem azáltal, hogy mennyire fontos, hogy legyen hatása az életemben mindannak, amit te cselekedtél. És drága Uram, én imádkozom most az én testvéreimért. Mindenki, aki ma itt van az Isten tiszteleten, és a te igédet hallgatja, és akit meg tudtál szólítani ezen a mai Isten tiszteleten, hogy hadd tudjunk formálódni, hogy ha valaki még nem hozott döntést melletted, akkor hadd tudjon átkerülni a minden ember lehetőségéből a minket valóságába. És aki pedig már ezt éli meg, és úgy jött ünnepelni karácsonyt, hogy üdvözítőt imádni jött, személyes megváltót előtt leborulni jött, azt is kérlek, Uram, hogy te formáld tovább a te tetszésed szerint. Hiszen olyan sok minden van még bennünk, amiben nevelésre szorulunk, a mindennapi élettel, a döntésekkel, helyzetekkel kapcsolatban. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te mindent megteszel a mi üdvösségünkre. Megtettél egykor is, és megteszel ma is, nap mint nap. És köszönöm neked, hogy ez a szeretet ma is átölel, megszólít, formál, erőt ad, életet ad. Kérlek, drága Uram, hogy így tedd áldottá a karácsonyunkat. Amen. És akkor azt az éneket énekeljük, ami a Jézus a te beszéded dallamára van, viszont más a szövege. Azért választottam ezt az éneket, ez a 282-es számú ének, mert ugye az ige hirdetésben ez lett hangsúlyos, hogy Isten cselekedete és a mi életünkre tett hatása, és ebben az énekben ez jobban megfogalmazódik.
Jézus, mi
Yeah.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy itt az ünnepi időszakban ünnepi alkalmak vannak, hétközi alkalmakat majd csak az ünnepi időszak után fogunk tartani. Holnapi napon nem lesz istentisztelet itt a templomunkban, de szeretettel várunk mindenkit vasárnap 10 órakor istentiszteletre, illetve a gyerekeket gyerekfoglalkozásra, és aztán pedig a gyülekezeti szilveszter alkalmát december 30-án fogjuk tartani, amikor délután 4 órától várok szeretettel mindenkit a parókiára. A programunk kötetlen beszélgetés, nagy éneklés, közös beszélgetés, visszatekintés, az ige üzenetét is keressük, játszani is szeretnénk majd együtt. 4 órától várom majd a testvéreket, de aki hogy tud érkezni, nyilván ez nem olyan, mint egy istentisztelet, hogy behatárolt a kezdési meg a zárási időpontja. A zárás egyébként ki meddig marad szívesen, addig szeretettel látom. Annyi lenne a kérésem, hogy aki tud süteménnyel vagy gyümölccsel, üdítővel járuljon hozzá az alkalomhoz. Egyébként pedig hotdoggal fogunk majd készülni. Az a kérésem, hogy aki már tudja, hogy jön, az lehetőleg jelezze, mert azért az körülbelül jó tudni, hogy mondjuk 10 emberre vagy 30 emberre kell számítani. Ez sok mindennek az előkészítéséhez segítség. De természetesen újra hangsúlyozom, hogyha valakinek utolsó pillanatban derül ki, hogy mégiscsak tud jönni, és nem jelezte előre, akkor is bátran lehet jönni, hiszen az ajtó nyitva áll a testvérek előtt. Tehát ez december 30-a a gyülekezeti szilveszter. 31-én nem lesz istentiszteletünk, hiszen a 30-ának lesz majd része tulajdonképpen nem templomi formában, de az áhítat is. És január 1-én viszont úrvacsorás istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit ide a templomba, délelőtt 10 órakor tartjuk az újévi istentiszteletünket is. Bibliaolvasó útmutatóból a vékonyabb fajta van még hátul. Ha valaki szeretne vinni, akkor bátran vigyen belőle, akkor is, hogyha most nincs itt nála az ára, azt el lehet hozni később is, csak hogy lássuk. Ha valakinek véletlenül vastagra van szüksége, azt külön jelezze, mert akkor, ha majd megyek át 28-án nyírtelekre, akkor tudok hozni vastagot. Adományok dobozai ott vannak még a kisházban, még sok minden van. Ha valakinek bármire szüksége lenne, akkor nyugodtan nézze át, és fogadja szeretettel, amit benne talál. És akkor Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most pedig az úrvacsorára készülve a 308-as éneknek az első versét énekeljük.
Készítsd magad, kedves lélek, hit legyen szent ékességed. Ragd le bűnöd, súlyos terhét, imádd megváltót kegyelmét. Nézd ma az üdvözítő órát, szent asztalához hívogat. Irgalmasan hozzád szálma, ki az ég és föld királya.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki szeretett fiadat üdvözítőül küldted hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen, csendesíts el minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szent lelked által szólj a mi lelki ismeretünkhöz, Láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket és elválaszt tőled, mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkád bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen számunkra. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé imádságban azt, amit szeretnénk letenni itt az oltárnál. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal seregek, nagy dicsőségét zengi minden, hozsánát visszhangoznak az egek. Áldott, aki az Úr nevében jön, hozsánna a mennyben és a földön.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Krisztus ártatlan bárány, ki mi értünk meghaltál, a keresztfa oltárán, nagy engedelmes voltál, viselvén bűneinket, megváltottál minket. Irgalmazz nékünk, ó Jézus, ó Jézus!
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk a Jézus Krisztus drága szent testet és véret, mely értetek is megtöretett, értetek is kiontatott, bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyi szervezitek az ő emlékezetére. Tegyétek és egyétek ez a mi úrunk a Jézus Krisztus drága, szent teste és vére, mely értetek is megtöletet, értetek is kiontatott, bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer veszitek az ő emlékezetére. Ezt mondja az Úr, ne félnek, megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi van. Amen. Vegyétek és tegyétek, ez a mi úrunk a Jézus Krisztus drága, szent teste és vére, mely értetek is megtöretett, értetek is kiontatott, bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer veszitek az ő emlékezetére. Vegyétek és tegyétek, ez a mi úrunk a Jézus Krisztus drága, szent teste és vére, mely értetek is megtöretett, értetek és kiontatok, bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer veszitek az ő emlékezetére. Vegyétek és tegyétek, ez a mi úrunk a Jézus Krisztus drága szent teste és vére. Értetek és megtöretett, értetek és kiontatok, bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer az ő emlékezetére. Vegyétek és egyétek, ez a mi úrunk a Jézus Krisztus drága szent teste és vére, mely értetek is megtöletek, és kiontatod bűneitek bocsánatára. Vegyétek és egyétek, ez a mi úrunk a Jézus Krisztus drága szent teste és vére, mely értetek is megtöletek, és kiontatod az ő bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer veszitek az ő emlékezetére. Amen. Krisztus Urunk szent testének és vérének vétele és az ő áldása erősítsen meg minket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk, az Úr velünk van mindenkor. Amen.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk! Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Mi nagy az Úr kegyelmessége,
ki mond
testvérek, ne feledjük karácsony üzenetét, az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. S egy gyermek született nékünk, fiú adatott nékünk, az uralom az ő vállán nyugszik, és így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, békesség fejedelme. Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk.